23. fejezet. Változó idők, változó emberek. Kis országoknak nincs nagyobb veszedelmük, mintha nagy embereik vannak. Némely ember hadvezéri hivatással született, és mint rablóvezér hal meg. Ha Teleki Mihály egy nagy ország kormányán ült volna, nevetán Richelieu mellett állana, s azon ország büszke volna amaz évekre, melyekben általa vezérelteték. Így átka maradt neki, hogy Erdély kicsiny volt az ő szellemének, de még Erdélynek is az, hogy ő volt kelleténél nagyobb. Azon ügyesség, melyel ő magát megérzett veszély idején az észrevétlenség össze tudta húzni, és a legelső szerencsés alkalmat már vasmarokkal ragadta meg. Ez tevé képességet, hogy annyi időn keresztül, hogy egymással teljesen ellentétben álló irányt bírjon követni, hogy majd a római császárral, majd a szultánnal szövetkezzék. Egyszer mindkettőnek hódolatot mutasson, másszor mind a kettő ellen törekedjék. Hogy egy évben minden diplomáciai erélyét, ravasságát felhasználja. Miszerint a már készen álló erdélyi hadak kénytelenek ne legyenek a törököt, a római császár ellen segíteni, másszor ismét a legvakmerőbb eszközöktől se rettenjen vissza, hogy a szultánt és az erdélyi rendeket a császárral kötött béke felbontására bírja. A Szent Gotthárdi csatával csak fájósebb volt ütve az ozmán dicsőségen, de annak sajgása csak örök emlékeztetés volt a visszatorlásra, és bár akkor 10 évre köttetett a béke, nem sokára sokkal kínálkozóbban jött szembe az alkalom, mintsem az ulémák magyarázata is az erdélyi urak bölcsességét meg nem ingathatta volna. A római császár a spanyol trón fölötti örökösödési harcban seregei javát 14. Lajos ellen volt kénytelen vezetni, és az ellenzék most látta idejét túlfelől felemelni ellene a zászlót. Erdélyből kellett megindulni a harcnak, melynek fejedelmére a harc azon jutalma várt, amit hasonló utat követett elődei nem bírtak kivívni. A magyar királyság. A játék ugyan veszélyes volt. Egy ország volt egy országért kockára téve. Vagy mind a kettő, vagy egyik sem. És voltak Erdélyben pártok, kik nem örömes látták a kis fejedelemséget játékra téve nagy királyságért, se pártnak bár leghatalmasabb karja, Bánfi Dénes levágatott, még mindig voltak tekintélyes fejei, Béldi Pál és az ifjú Betlen Miklós. Egy napon a fogarasra hívott országgyűlésen a fejedelem németjei körülfogták Béldi Pál és Betlen Miklós szállásait, és kijelentették nekik, hogy az ország fogjai maradnak. Mit vétettek? Ki tudott bűneikről valamit? Csak, hogy egyszer fogva voltak. Jó apafi Mihály azt hívé felülük, hogy fejedelemséget keresnek. Ez a bűn volt az, amit egy szóra elszokott hinni, és sürgeti az elfogató főurakat, hogy szolgáltassanak törvényt az elfogottak felett. De jól őrizkedének ezek attól, sokkal könnyebb volt az elfogottakat elébb megöletni, és azután szolgáltatni rájuk törvényt. Fogarasi várnak, ez időben a Jámbor Cserei Balad dicséretes főkapitánya. És a vár, melyben az elfogott urak letartóztattak, a fejedelem asszony tulajdona volt. Amint Annának tudtára esett az elfogatás, rögtön felhívatá magához Csereit, és megmutatva az ujján levő pecsétgyűrűt, azt mondá neki. Nézze meg kegyelmed egy gyűrű címerécs, akármi halálos ítélet érkezzék kegyelmedhez, amíg ezen címert a levére nyomva nem találja, a foglyokat kivégeztetni őrizkedjék, a vár enyém, s kegyelmednek inkább én parancsolok, mint a fejedelem. A fejedelem nejével együtt visszament Fejérvárra. Megérkezésük utáni napon az ország férfiai összegyülekeztek magány tanácskozásra a fejedelemhez, s Telekinek gondja volt rá, hogy délesti barátságos pohára csak azok maradjanak jelen, akik vele egyetértenek. Mikes Kelemen, a betlen urak, kik öccsüket Miklós nagy esze véget különösen gyűlölték, Naláci Székely és Vajda László, kik is a fejedelemmel késő estig elmulatának, sokat nevetvén az udvari bohóc Bíró Gergely mulatságos tréfáin, aki sokféle gyönyörködtető dolgokat bírt elkövetni. Kést, kanalat, villát úgy elnyelt, hogy senki se látta, hová lettek, és utoljára még emberek elnyelésére is vállalkozott, s az ebben kétséget támasztó Naláci Istvánra úgy ráijesztett, hogy utóbb kérve könyörgött neki, hogy ne nyelje el. Apafi maga se vette észre, hogy mennyit ivott, mert a mellette álló vederből valahányszor egy serleggel kimerített ismét, annyit visszatöltöttek bele, úgyhogy azt hívja, hogy miszerint fél ejtelre valót sem ivott meg. Arca mindig lángolóbb, veresebb kezdett lenni. Egyszer egy üres széket látott meg maga mellett, és dühösen fölkiálta. Ki szökött el innen ismét? Már megint Bánfi Dénes szökött el, mert ez az ő helye? Hová lett innen Bánfi Dénes? Az urak mind megnémultak. Csak Teleki bírt felelni. Bánfi Dénes meghalt. Meghalt, kérdi Apafi. Hogy halt meg? Béldi Pál ligát kötött ellene, és lefejezteti. Béldi, szólt Apafi, vak düvel emelkedve fel székér. Hol van ez az ember? Most börtönben, de majd nem sokára fejedelmi széken. Vérpadon ordít a magánkívül Apafi vérszomjú haraggal. Vérpadon, nem fejedelmi széken. Megmutatom edőfös székelynek, hogy ki vagyok, ha ellenem vétenek. Hívjátok az ítélőmestert. Törvényszéket kell tartani. Az ítéletek már készek, uram, szólt Naláci kivonva zsebéből 3 egyenlő nagyságú iratot, csak aláírásod hiányzik. Hirtelen ott termettek tintával és írónáddal, és azt a fejedelem reszkető kezébe nyomták, ujjal mutatva neki a papíron, hová írja nevét. Megtörtént. Nincs közöttünk idegen ember, kérdé Teleki, gyanúsan nézve szét. Csak a bolond, de attól nincs mit tartani. A puhóce percben éppen egy kardot táncoltatott az Orra hegyén. Fejül meg egy tányér volt rátéves, Válti kiáltozott az urakra, hogy őre ánézzenek, ne a másikra. Biztosan nem is látta, mi történik ott az asztalon. A levelek 3 parancsot tartalmaztak. Egy szólt Csereinek. Meghagyatván neki, hogy a foglyokat rögtön ölesse meg. Másik a Porkolábnak, Boér Zsigmondnak, mely azt tartalmazá, hogy ha Cserei vonakodik engedelmeskedni, ölesse meg őt is az urakkal együtt. A harmadik végre a várőrséghez, melyben az felhivatik, azon esetre a Porkoláb is késedelmeskednék őt is a többiekkel együtt felkoncolni. Mint a 3 levelet sárga viasszal lepecsételve átadák Naláci Istvánnak, ki azokat kalpagjába téve a kalpagot felnyomál fejére, s indult septében a szobából. Éppen a bóc mellett kellett neki elhaladnia, és ez azonnal odaugrott hozzá rákiáltva. Ohó, te az én kalpagomat tetted fel! Ide vele! Ez a tiéd! És mielőtt Naláci meglepetéséből magához térhetett volna, kalpagja helyett a csörgő sipka volt a fején. A főr nagyon idétlennek találta most ezt a tréfát, és torkon ragadta a bohócot. Semmire kellő! Hová tetted a kalpagom? Szólj, vagy megfojtalak. Meg ne folyts, uram, szabódik a bohóc, mert akkor magad leszesz a legnagyobb bolond a fejedelem udvaránál. A kalpagot ide kiállt a Naláci dühösen. Hová tetted? Elnyeltem, uram. Gazfickó, dühönge Naláci, folytogatva a bohócot. Te kötekedel velem? Hisz, uram, elő nem tudom adni, ha a torkomat összeszorítod. Megállj, majd megkeresem én nálad, szólt Naláci, és elkezdi a bohóc köntösét feltépni, mire a kalpag nem sokára kihullott annak ráncai közül. Ügyetlen szemfényvesztő, nevete akkor Naláci. Ezt ugyan jól eldugtad? Az a fölvevé kalpagját, mind a három levél benne volt, jó lepecsételve sárga viasszal. Hanem azután csak oda küntette föl ismét, hogy a bohóc másodszor el ne csenhesse. Még azon éjjel vágtatott fogarasra, odaérve nagy lóhalálában maga elé hivatá csereit, és a neki szóló levelet átadva mondá. Íme szigorú parancsot rögtön hajtsa kegyelmed végre, szentnek tartván annak minden betűjét. Kapitány átvevi a levelet, s felszakítván annak pecsétjét nagy bámulattal tekinte a főúrra. Én nem tudom, uram, hogy neked van-e április első napja, vagy nekem, de ebben a levélben egy fia betű nincs. Naláci hihetlenül tekinte a levélbe. Üres volt az egészen. Hirtelen felszakítá a másik két levelet is. Azokban sem volt egyéb tiszta papírosnál. Az ügyetlen bohóc az alatt, míg a főúr őt folytogatta, elcserélte a leveleket, más üresen készen tartottakkal, és az ítéleteket még azon este megvitte a fejedelemnőnek, ki általa tudott meg mindent, ami a fejedelem körül történt. Reggel aztán a három parancssal kezében apafihoz ment a fejedelemnő. Szemére hányva, hogy a tisztviselőit így akarta megöletni. A jámbor fejedelem csak elbámult, meglátva a parancsokat saját aláírásával, miről már semmit sem tudott, és megölelve nehéz hálát adott neki, hogy őrködött felettes, nem engedélye parancsokat elküldeni. Naláci uram pedig a nagy kudarc miatt alig merte magát mutatni az udvarnál, és csak a bohócra fenekedett. Ez eset megdöbbenti a jámbor fejedelmet, és rögtön elhatározá, hogy a foglyokat szabadon bocsáttassa. Előbb azonban reverzális kellett aláírniuk, melyben kötelezték magukat, hogy vádlóik ellen visszatorlást nem fognak kezdeni. Béldi Pál vérig volt bár sértve, de úgy vevé e szenvedést, mint érdemlet büntetését annak, hogy Bánfi Dénes ellen ő írta legelső alá a ligát. És most ugyanaz a fegyver sújtotta őt vissza. Ám de legkisebb volt a magány sérelem, az alatt, míg Béldi és Betlen Miklós börtönben ültek, a harcias párt keze szabadon működött, úgyhogy amidőn ezek kiszabadultak, megdöbbenve kapák hírű párthíveik által, miszerint csupán a díván megegyezése van még hátra, hogy a béke felbontassék. Béldi átlátta, hogy tovább hallgatni, annyit tesz, mint csendesen elnézni, mint rohan az ország saját veszte felé. Rögtön összehívá mindazokat, kik vele egy gondolaton voltak, köztük Csáky Lászlót, Haller Jánost, Kapi Györgyöt, s tanácsot tartának az ország jövője felett. Béldi szüntelen azon volt, hogy a fejedelmet kímélni kell, hanem arra kell őt kényszeríteni, hogy tanácsosait, Telekit, Székelyt, Mikest és Nalácit, meg a két Betlent távolíts el magától, s alkosson új országtanácsot. Kapi többet akart. Ha már ennyire vagyunk, mondta, akkor jobb nyíltan kilépnünk, s ha kihúztuk a kardot, akkor ne könyörögjünk, hanem verekedjünk. S aki győz, győzzön magának, és ő legyen fejedelmünk. Isten úgy szállítsa fejemre legnagyobb büntetését, mondta Béldi, amint a fejedelemségre vágyom. Én hűséget esküvém a fejedelemnek, s bár szeretem hazámat, e szeretet mellett el tudok vérezni, de eskümet meg nem szegem soha. Az én javaslatom nem egyéb, mint hogy a kihirdetett országgyűlésre, amely nagy sinken fog megtartatni, jelenjünk meg fegyveresen, a felültetett székelyekkel együtt. És ha megmutattuk erőnket, bizonyára a fejedelem nem fog kételkedni, hogy tanács uraitól megváljon, mert én jó embernek ismerem őt, és tudom, hogy inkább fél tőlük, mint szereti őket. A jelenlévő urak elfogadták Béldi ajánlatát. Akkor én itt hagyom kegyelmeteket, mond a kapi, fázósan gombolva be a mentéjét. A harctól nem irtózom, mert ott látom az ellenséget, és verekszem vele, de a fegyveres instanciákat nem szeretem, mert hamar kiveszik az ember kezéből a kardot, és a saját nyakát vágják le vele. El is távozott. A többi urak pedig eloszolván kiki felfegyverzi a maga híveit. Béldi Pál egy szavára felült háromszékben, csíkban és udvarszéken a fegyveres székelység. Generálisuk parancsára minden órában indulásra készen. E merész felkelés híre Gernyeszegen találta Teleki Mihályt ki magánkívül letörömében, jól tudva, hogy Béldi nem azon ember, ki polgárháborúban győzni tudjon, ellenkező esetben pedig saját vesztére kelt föl, mert vissza nem léphet többé. Rögtön sietett a fejedelemhez, és ágyából verve fel, elmondá neki, hogy Béldi feltámadt ellene, és úgy megrettenti apafit, hogy azonnal kocsiába fogatott, s fákja kíséret mellett elfutott Fogarasba. Betlen Gergely és Farkas és a többi tanácsurak rémülten futottak ki, merre látott. Csak Teleki nem rémült meg. Sokkal jobban ismeri Béldi jellemét, mint hogy félhetett volna. Egy szikrája a nagyra vágyásnak, a bosszúnak Béldi Pál szívében, s ő nehány nap alatt Erdély ura leendett. A mellette felült székelységnek senki sem bírt volna ellenállani, mert a hadak a végvárakba voltak szétosztva. De Béldi elégnek tartál fegyverét megmutatni, nemhogy éreztesse is azt. Harc helyett hódolat teljes nyilatkozatot küldte a fejedelemhez, melyben tudtól adá, hogy nem ő nagysága ellen vette fel a hadakat, hanem az ország nevében csupán azt követeli, hogy a tanácsosok állítassanak ország törvényei elé. Míg e szelid levél megjárta az utat, azzal a Telekinek ideje maradt összehivatni a végvárat hadait, s a fel nem ült székelyekre parancsot küldeni, hogy a fejedelem védelmére Mikes Kelemen mellé gyűjjenek. És amíg Bédi kikerülte a megtámadást, ő jött ellene támadólag. Egy napon Csáki Lászlóval együtt Bodola várában ült Bédi, amidőn hírű hozzák neki, hogy Betlen Gergely a fejedelem hadaival már Brassó alatt áll. Többé nem kerülhetjük a harcot, uram, sóhajta fel Csáki. Kikerülhetjük, viszonza Béldi, ha letesszük a fegyvert. Csak nem gondol arra kegyelmet, kérdé Csáki megijedve. Mire gondolnék egy évre? Én pártharcban nem csatázok. Akkor mi vesztünk el? Inkább mi, mint érettünk ezerek. Még azonnap kiadá a parancsot a mellette ülő hadaknak, hogy oszoljanak haza. Másnap Betlen Gergely átküldé Bodolára Vaj Mihályt, ki a fejedelem kegyelmét hozzá meg számára. Csáki fogait szitta, eszébe jutott, hogy éppen ő fejezteté le Bánfi Dénest, pedig annak is kegyelem volt adva, s remegve kérdezi Vajtól. Bizton megnyugodhatunk-e e kegyelmi levélben? Vaj Mihályban volt annyi őszinteség, hogy így feleljen. Bizony, édes atyám fiai, 100 kegyelemnél is nagyobb bátorság lesz rátok nézve, ha kimentek Erdélyből. Csak egy pillanatig sem gondolkodott tovább, hanem összepakolt, és még fényes nappal elutazott a bozzai szoroson keresztül. Bildi ott akart maradni, őt a szégyen visszatartál futástól. Vaj Mihály azonban tudatta nejével és gyermekeivel a veszélyt, s azok ráestek térden állva könyörögve, hogy siessen, mentse meg magát. Hát ti, kérdé Bildi, könnyező családjára tekintve. Két szép fia volt, Aranka lánya már szép hajadonnál serdülve, ő volt apjának szemefénye, büszkesége, öröme. Hát ti, szólt elborult szózattal. Minket könnyebben megvédhet Sztambulban, mint itt, szólt Bildiné, és Bildi átlátta, hogy ez helyesen van mondva. E szó megváltoztatta akaratát, valóban a portánál keresve menekülést, mind családján, mind magán többet segíthetett, stán még hazája ügyeit is jobbra fordíthatá, hisz ott sok legmagasabb vezér jó ismerőse volt, kiket dologban mindent kivihettek. Rögtön lovat nyergeltetett, s családjától a legbiztosabb reményben elbúcsúzva néhány szolgája kíséretében, bozzai szoroson át, havas alföldre még azon éjjel átmenekült. Ott találkozott több futótársaival, s velük együtt Erdély akkori legfelsőbb törvényszékéhez, a portához menekült.